Lemaradt? Bepótolná? Nem volt ideje? Műsorunkban a HVG 360 és a HVG heti lap elmúlt hetének legértekesebb cikkeit mutatjuk be. Önnek csak annyi a dolga, hogy elindítsa a háttérben és meghallgassa a szerzőink legjobb írásait. Bábel Vilmos vagyok, és hoztam pár cikket. Elvitelre. Mennyire ősállat és mennyire utánzat a most feltámasztott óriás farkas? Lehet, hogy a most kialófélben lévő állatok megmentésében mutatkozhat meg a kísérlet haszna. Bedő Iván cikke. Igen, a trónok harca. Persze, óriás farkas. Ugyanazért írjuk le ezt mindjárt a cikk elején, amiért szerintünk egy amerikai biotechnológiai startup, a Colossal Biosciences és a világ sikerű fantázia sorozatra épít, beleértve azt is, hogy a film alapjául szolgáló regény írója, George R. R. Martin, a mindössze 4 éves Colossal befektetői és reklámarcai közé tartozik. Szóval azért, mert így jobban hangzik. De valójában épp úgy nem támasztották fel a sorozatból ismert és annak idején valóban létező, nagyjából 12 000 éve kihalt jégkorszaki farkasokat, ahogy a minden Jurassic Park emlegetés ellenére sem dinókat, sem mamutokat nem támasztottak fel eddig. Ez egyelőre nem is lehetséges, ahogyan a Colossal szakemberei készséggel el is ismerik. Ami történt, az bizonyos szempontból még annál is kevesebb, mint amit néhány cég az utóbbi években sok pénzért kínál. Elhunyt állatok pontos másának gyártása klónozással. Ezt a szolgáltatást rendszerint kedvenc kutyák, macskák pótlására rendelik meg a tehetős gazdik. Ehhez szükség van használható örökítőanyagra, genomra, mely a frissen elhunyt állatokból ma már kinyerhető, de a sok 10 000 éves maradványokból, legalábbis most még, nem. A Faragó Tamást, az ELTE etológiai tanszékének tudományos főmunkatársát kérdezzük, őt kicsit bazári látványosságra emlékezteti a világ sajtót bejáró hír. Ennek ellenére ő is izgalommal várja a Colossal kísérletének publikációját, és megemlíti, hogy az amerikai cég tudományos tanácsadói között vannak olyan ismert és elismert kutatók, mint Bridget von Holt, a Princeton Egyetem docense. Annyi bizonyos, hogy néhány évvel korábban még ilyen, az ősi állathoz pusztán hasonlító lény életre keltése sem lett volna lehetséges. A kísérlet alapja az az eljárás, amelyért 2020-ban kapta meg a kémiai Nobel-díjat a francia Emmanuel Charpentier és az amerikai Jennifer Doudna. Ez a 2012-ben közzétett CRISPR per CAS, amelyet genetikai ollóként emlegetnek. A Colossal azt használta ki, hogy volt miből, konkrétan egy 13 000 éves fogból és egy 72 000 éves csontból kitenyészteni az óriás farkas, vagy a régebbi latin és az angol neve szerint rémfarkas DNS-ét, és ennek alapján rekonstruálták az ősállat genomját. A másik, amire építettek, hogy a kutyák révén alaposan ismert rokont használhatnak fel béranyaként. Ha a Colossal terveiben szintén szereplő mamuttal próbálkoznának, akkor nehezebb lenne a helyzetük, mert a szüléshez számításba jövő elefántokról ilyen szempontból sokkal kevesebb tapasztalat gyűlt össze. Ami történt, az a tudomány mai állása szerint már nem is annyira különleges. A közeli rokonnak tartott, bár tudósok ezt vitatják, szürke farkas genomját néhány helyen módosították, mégpedig az említett genetikai ollóval, vagyis nem a rekonstruált DNS-t ültették be valahová. Olyan helyeken változtatták meg, amelyek az állat jellegzetes külsejét befolyásolják. Beth Shapiro, a Colossal Tudományos Egyetem igazgatója nem tagadja, hogy ma lehetetlen olyan genomot konstruálni, amely 100%-osan megfelel az óriás farkasénak. Shapiro elegánsan kerüli meg a szép számmal jelentkező tudományos ellenvéleményeket. Ha úgy néz ki, mint egy óriás farkas, és úgy viselkedik, mint egy óriás farkas, akkor óriás farkasnak fogom hívni. De ő maga sem intézi el ennyivel. Elismeri, hogy kihalt állatfajokat génszerkesztéssel sem lehet visszahozni. Már csak azért sem, mert most egészen más környezetbe kerülnek ezek az állatok. Így a nemrég született óriás farkas utánzatok, Romulus, Remus és Kálesi is, mint amilyenben az őseik több 10 000 évvel ezelőtt éltek. Ez annyira így van, hogy az új óriás farkasokat titkos helyen, zárt rezervátumban őrzik, és nem is tervezik, hogy valaha is kiengedjék őket a természetbe. Cumis üvegből kezdték őket táplálni, és most úgy etetik őket, mint a házi vagy állatkerti állatokat. Az sem várható, hogy ha megnőnek, akkor a rezervátumban engedett más állatokat levadászva táplálkozzanak. A tudósok okkal tartanak attól, hogy mivel a három állatnak nincs kitől vadászatot tanulnia, megeshetne, hogy ők húznák a rövidebbet. Ebből is látszik, mennyire kérdéses, hogy filmszerű külseik ellenére a friss óriás farkasok viselkedésének van-e köze az ősi példához. Igaz, értelmezésre akadna tér, hiszen ma már nem lehet tudni, hogyan viselkedtek annak idején az őseik. Következtetéseket leginkább a ma élő kutyaféle ragadozók példájából lehetne levonni, de itt elég nagy tere lenne a kutatói képzeletnek. A gének erről nem adnak felvilágosítást. A viselkedést olyan sok gén befolyásolja, hogy utólagos kiolvasással ezt már nem lehet komolyan rekonstruálni. Sok más szempontot is sorol Faragó Tamás. A legfontosabb talán, hogy még ha teljesen rekonstruálni tudnák is az ősi genomot, még az sem lenne a teljes és igazi génállomány. Az állatok viselkedését ezen kívül befolyásolja egy további génkészlet, amit az anyától örökölnek, a mitokondriális DNS. És a Romulus-széknak bizony nem óriás farkas az anyjuk. A petesejthez felhasznált őssejtet szürke farkasból nyerték ki, az embriók pedig kutya méhében nőttek fel, és egyébként császármetszéssel jöttek világra. Az állatok és az emberek viselkedését a génjeik mellett a környezetük is befolyásolja. Márpedig a három kicsit hamar emberek vették át. Már csak azért is, mert a béranya kutyák nem nagyon hagyták őket békén. További szempont, hogy a meglévő gének az emberek vagy állatok élete során környezeti hatásokra kapcsolódnak ki vagy be. Sőt, ezt befolyásolják az anyaméhen belüli hatások is. És esetünkben az óriásfarkasok kutyaméhében fejlődtek. Akárhogy is, az óriásfarkasos kísérlet most szépen bejárta a világ sajtót. Nagyobbat durrant, mint a kolosszál márciusban ismertetett hasonló génszerkesztéses kísérlete. A mamutok 2028-ra tervezett újraélesztésének előkészületeként mamutokra emlékeztető gyapjas bundát neveztettek kísérleti egereken. Hogy mire jók ezek a kísérletek? A kolosszál a mai veszélyeztetett állatok megmentésével indokolja ezeket. Ez is kérdéseket vet fel. A génszerkesztéssel létrehozott állatok olyanok, mint az ikrek. Nem várható tőlük, hogy évek során életképes populációvá szaporodjanak. Ennek ellenére a kolosszál klónozással létrehozott 4 egyforma vörös farkast. Ezek is veszélyeztetett állatok, és annyira csekély az állományuk, hogy a kolosszál abban reménykedik, akár a 4 klónozott iker is szaporíthatja a vadon élők számát. További állatmentési ötlet, hogy a kolosszál arra számít, ha eljutnak valameddig a mamutokkal, akkor a tapasztalatokkal segíthetik a létező elefántok túlélését az egyre melegedő klíma közepette. Ez nem annyira látványos, mint néhány állatkerti mamut, de akár hasznosabb is lehet. Más elképzelés alapján segítenének az Ausztrália törpe erszényes nyest helyzetén. A kisemlősök azért halnak meg korán, mert gyanútlanul megeszik az Ausztráliába megfontolatlanul, rovarirtási célból betelepített óriás varangyokat, és elpusztulnak azoknak a mérgétől. A kolosszál együttműködik a Melbourne Egyetemmel, és úgy próbálják átszerkeszteni a nyestek génjeit, hogy immunissá váljanak a békák mérgére. Ezzel együtt segítenének pusztítani a kezelhetetlenné vált óriás varangyokat is. A módszer amúgy ismerős lehet. A világ legvitatottabb növényvédőszere, a glifozát is ezen az alapon működik. A haszonnövényeket génszerkesztéssel érzéketlenné teszik a méregre, így az nem károsítja őket, hanem csak a gyomokat pusztítja el. De a génmódosított gabona példájára hivatkozni sokkal rosszabb PR, mint népszerű tévéfarkasokat mutogatni. A nemrég Budapesten járt Netanyahu új vezérkari főnökkel folytatja a gázai háborút, és jelentős területeket foglal el, figyelmen kívül hagyva a társadalmi és gazdasági terheket. Keresztes Imre írása. A szokásosnál 400 kilométerrel hosszabb útvonalon kellett Budapestről Washingtonba repülnie Benjamin Netanyahu izraeli kormányfőnek a hétvégén, hogy egy esetleges kényszer leszálláskor elkerülje a letartóztatási parancs érvényesítését, amit a Nemzetközi Büntetőbíróság, az ICC adott kellene tavaly a gázai háborúban elkövetett háborús bűnökre hivatkozva. Így az elfogadó parancsnak valószínűleg érvényt szerző Hollandia, Írország és Izland helyett a Zion szárnya nevű izraeli kormánygép Horvátország, Olaszország és Franciaország légterét választotta. A hosszabb út azonban csak kisebb kellemetlenség lehetett, hiszen Netanyahu baráti országba utazott, ami egy időre elfeledtethette vele a hazai belpolitikai botrányait. Septében megszervezett amerikai útján Donald Trump elnök jóváhagyását kérte a másfél éve folyó gázai háború eddigieknél is agresszívabb folytatásához. A két havi tűzszünet után alapvetően megváltozni látszik az izraeli háborús taktika. Bár izraeli katonatisztek a Hamász 2023. október 7-i terrortámadása óta győzködik Netanyahut, hogy a szélsőséges palesztin szervezet feletti totális győzelmet csak politikai megoldással lehet elérni, a kormányfő a hadműveletek folytatása és a gázai övezet jelentős részének tartós biztonsági ellenőrzése, gyakorlatilag a megszállása mellett döntött. Az izraeli média szerint országuk erői már Gáza 40%-át uralják, vagyis nem csak az övezetet kettévágó Nesarim folyosót és a teljes egyiptomi határmenti sávot ellenőrzik, hanem jelentős területeket az izraeli határ mellett és beljebb, köztük mezőgazdasági földeket. A háború újabb szakaszát Eyal Zamir vezérőrnagy irányítja, a márciusban távozott Herzi Halevi utódja. Régóta közel állt Netanyahuhoz, és ő az első volt harckocsi parancsnok, aki az izraeli hadsereg élére került. Eddig elsősorban a különleges erőktől érkeztek vezetők a fegyveres erők csúcsára, vagy a két legutóbbi vezérkari főnök is. De az ejtőernyős dinasztiát most egy páncélos tábornok szakítja meg, aki más katonai közegből való. Az előző vezérkari főnökök katonai szakértők szerint túlságosan is bíztak a technológiában, amelyre hagyatkozva a katonai egységek a gázai háborúban is inkább célzott támadásokkal operáltak. Szisztematikusan tisztogatták meg a gázai övezetet, majd visszavonultak és újra akcióba léptek, ha a szélsőségesek megint felbukkantak. Zamir viszont a masszív erőben hisz, ezért több tízezer katonával Gáza jelentős részét határozatlan ideig elfoglalná. Úgy véli, így módon valóban legyűrhető a Hamász, ami azonban még hónapokig elhúzódó háborút feltételez. Mint az új vezérkari főnök fogalmazott, 2025 a háború éve lesz. A tervek szerint Izrael a segélyek szétosztását is magára vállalja, amitől eddig tartózkodott. A gázai taktika megváltozása a Foreign Policy amerikai magazin szerint része a Hamász terrortámadása óta körvonalazódó új izraeli katonai doktrinának, amely támadóbb és egyoldalú megközelítést alkalmaz, kevesebb teret engedve a diplomáciának. Ennek megfelelően Cisjordániában a 2000-ben kezdődött második palesztin intifáda óta a legnagyobb katonai offenzíva folyik. A Jenini menekültábort, a gázai akciókhoz hasonlóan szinte megszállta a hadsereg, a terület majdnem kiürült. Cisjordániában az utóbbi másfél évben mintegy 40 ezer palesztin hagyta el a lakóhelyét. Libanonban már meglepő módon kitart a tűzszünet, Izrael mindenképpen meg akar tartani 5 harcállást. Szíriában nem csak több száz csapást mért a volt rezsim katonai eszközeire, de megszállta a két ország közötti ENSZ megfigyelők által ellenőrzött ütköző zónát. Netanyahu közölte, Izrael nem tűr meg semmilyen katonai erőt Damaszkusztól délre. Sőt, hírek szerint amolyan pufferzónaként drúz autonóm területet látna ott szívesen. Kérdés, középtávon meddig jelent biztonságot az új doktrina? Izraelben az október 7-i kudarcot részben azzal magyarázzák, hogy indokolatlanul megbíztak az automata figyelőrendszerekben. Nem volt elegendő katona a támadás visszaveréséhez, és alapvetően a védelemre helyezték a hangsúlyt. Az új izraeli vezérkari főnök az első döntései között elrendelte egy új harckocsi dandárt létrehozását, és a hadsereg legmagasabb pozícióiba olyan tiszteket helyezett, akiknek van tapasztalatuk gyalogsági egységek irányításában. Elemzők szerint akkor is a gázai háború elhúzódására lehet számítani, ha a Hamászra gyakorolt nyomással sikerülne átmeneti tűzszünetet elérni, és néhány túszt kiszabadítani. A szervezet talán rugalmasabb lehet kisebb alkukra, hiszen a pusztítás és a palesztinok embertelen életkörülményei miatt a napokban sok százan tüntettek a gázai övezet több pontján. Sőt, egy tekintélyes gázai család még vérbosszút is elkövetett a Hamász egyik rendőrén, aki megölte a klán egy fiatal tagját. De a palesztin elemzők szerint a valóban ritka tüntetések láttán hiba lenne azt feltételezni, hogy akkora tömegmegmozdulások alakulhatnak ki, amelyek megdönthetnék a szervezet hatalmát, vagy gyengíthetnék a gázai beágyazottságát. Az izraeli kormányfő politikai túlélésének is kedvez a háború folytatása. Még azon az áron is, hogy Netanyahu ezzel megpecsételi a gázai övezetben maradt 59 túszból feltehetően életben lévő 24 fogoly sorsát is. Sőt, a szárazföldi hadműveletekkel az izraeli veszteségek is nőnek, és az ország nemzetközi tekintélye is tovább csorbul. Nem zárhatók ki a jövőben sem az olyan tragikus esetek, mint a 15 palesztin mentős március 23-ai meggyilkolása. A holtesteket a szétlőtt autóikkal együtt egy árokba földelték el, és először izraeli részről azt állították, hogy a konvoj nem volt kivilágítva és nem egyeztetett a hadsereggel. De kiderült, hogy égtek a lámpák, és a mentősök fegyvertelenek voltak. Izrael vasárnap elismerte, hogy tévedés történt. A háború folytatása az izraeli társadalomnak és a gazdaságnak is nagy terhet jelent. A hadsereg gerincét adó tartalékosok fáradnak és kiesnek a munkából. Ez év végéig a háborús költségek az izraeli központi bank szerint 56 milliárd dollárra rúghatnak, ami a GDP több mint tizedének megfelelő összeg. A gazdasági növekedés tavaly 1%-ra lassult a 2023-as 1,8%-ról, és a háború előtti év 6,3%-os bővüléséről. Tavaly a kivitel is jelentősen visszaesett, márpedig az export vezérelt izraeli gazdaságnak is jelentős újabb teher a Trump által a zsidó államból származó importra kivetett 17%-os vám. Netanyahu washingtoni látogatásának másik fontos célja éppre a büntetővámok csökkentése vagy visszavonása volt, hiszen az USA Izrael legnagyobb kereskedelmi partnere. Az izraeli veszteség 2,3 milliárd dollár is lehet, és 18-26 ezer izraeli veszíteti el az állását. Izrael Trump megpújtása céljából már a múlt héten eltörölte a még fennmaradó vámokat az amerikai importra. Ezeket a cikkeket hoztam ezen a héten Elvitelre. A HVG heti labban és a HVG 360-on viszont azzal is foglalkoztunk, mit az a világnak Trump vámháborúja, miért nem lehet a gyerek fejéhez vágni, hogy milliókat pusztítottak el a gázkamrákban, és interjút készítettünk Szabó Adrián dietetikussal. Ha kíváncsi ezekre és más prémium tartalmainkra, iratkozzon fel a HVG 360-ra. Én Bábel Vilmos vagyok, jövő héten újra találkozunk. Viszont hallásra!